Bánat minden kedves tagnak. Igen, itt. Minket kerestek? Nem. Széket kerestek. Csak, látjátok, ezért lett valami, hogy én éreztem, hogy... Na, nem kell most már, de most már megsértődtem. Most
ott
már
van kettő hely.
Gyere, ülj ide nyugodtan. Na. És akkor, hogyha itt akartok asztalt, akkor ott oda tudok rá. Jó. Nagyszerű. Nya! Szegény. De rendben? Jó. Na, hol tartottunk? Igen. Még el se kezdtük. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tulajdonképpen ugye az előző fejezetben, a 22-es fejezetet fejeztük be az előző órán, és ugye a 23-ashoz érkeztünk. Az előző fejezetben arról volt szó, hogy taglaltuk azt a kérdést, hogy az egyisten hitnek mi a valódi jelentése. És azt mondtuk, hogy az egyisten hit az nem csak azt jelenti, hogy nincsenek más istenek, hanem azt is jelenti, hogy nincs semmi istenen kívül. Tulajdonképpen minden isten. Hogyha minden isten, akkor az volt a kérdés, ami felmerült, hogy akkor hogy lehet az, hogy mi nem érezzük egyrészt, hogy mi is Isten részei lennénk. Másrészt, először lehet, hogy mi nem érezzük, hogy mi is Isten részei lennénk. Másrészt, hogy lehet az, hogy vannak olyan dolgok, amik kifejezetten Istennel ellentétesek. Nem csak, hogy nem érezzük, hogy Isten részei lennének, hanem kifejezetten Istennel ellentétes, mondjuk bűnös, Isten tagadó, Isten létét kétségbe vonó dolgok. Ez hogy lehet, hogy egyeztethető össze a gondolat, hogy minden Isten? De azt mondtuk, hogy kénytelenek vagyunk azt, hogy minden Isten, még vissza nem védem, mert ha azt mondanánk, hogy van valami, ami nem Isten, akkor ezzel tulajdonképpen Istent korlátozzuk, és az isteni mindenhatóságot, mindent kitöltőséget vonjuk kétségbe, korlátokat szabunk neki. Tehát igenis, kénytelenek vagyunk, hogy minden ő. Akkor viszont, hogy egyeztethető ez össze azzal, amit mondunk, hogy nem mindig érezzük azt, hogy minden Isten, illetve vannak olyan, amiknél nem csak, hogy nem érezzük, hogy azok Isten részei lennének, hanem kifejezetten Istennel ellentétesnek találjuk őket. És erre az volt a válasz, hogy Isten úgy teremtette meg a világot a beszéddel, ami azt jelképezi, hogy ahogy a beszéd elválik, elkülönül a beszélőtől, hiszen ahogy kimondtál egy szót, az már egy külön entitássá vált, már nem a te részed, hanem már a saját életét éli. Hasonló módon, amikor Isten megteremti a világot, akkor úgy teremt, hogy azt a látszatot kelti, mintha az egy önálló létezés lenne. A valóság az nem ez, mert valójában ezek után is nincs olyan terület, ami Istenen kívül lenne, mint ahogy a beszéd elhagyja a beszélőt, és az azon kívül van. Isten esetében ezt nem mondhatjuk, hogy Isten nincsen ilyen terület, hiszen mindent, Isten mindent kitölt. De mégis van egy olyan dimenzió, amiben Isten eltakarja önmagát, és azt az érzést adja nekünk, hogy ott ő nincsen, és ott mi vagyunk. Ez volt az első dolog. A másik pedig, ez ugyancsak arra ad magyarázatot, hogy lehetnek, hogy vannak olyan dolgok, amik Istenen kívülinek érzik magukat. De arra még nem adott magyarázatot, hogy lehetnek olyan dolgok, amik kifejezetten ellentétesek Istennel, szembe mennek Istennel. És erre pedig az volt a válasz, hogy azok a dolgok, amik szembe mennek Istennel, nem csak, hogy takarásban kapják az Isten hiát, úgymond, hanem még egy ilyen törésvonalon is keresztül menve. Tehát úgy, mint amikor te a hátad mögé dobod azt a maradékot a kutyáknak, vagy tehát mondjuk a lakomána, hogy hátra dobják. Nem is, tehát, hogy nem az isteni központi akaratnak, vagy nem az isteni valós akaratnak megfelelően. A való, egyik szó sem jó rá, de héberül a pnimiut haratzon, a belső akarat, és ezt a mai órán majd kicsit részletesen kifejtjük, hogy mi kell. Tehát nem ezeknek megfelelően kapja ez a Istennel ellentétes entitás, létezés a éltető erőt, hanem mint egy ilyen kényszerből, vagy egy ilyen ugye azt a kifejezést használt rá, mint amikor adsz valamit valakinek, de elfordulsz tőle. Isten így élteti, így létezteti a vele ellentétes dolgokat. Az, hogy miért teszi ezt, az egy külön kérdés, arra mi most nem tértünk ki, csak egy szóval azt mondtuk, hogy azért, hogy legyen szabad akarat. Hogy legyen mi között választani, mert ha nem lenne rossz, akkor nem tudnánk választani a jó és a rossz között. De ez csak egy mellékes történet volt. Tehát akkor összefoglalva, azt mondtuk, minden Istentől való, de nem mindenben érezzük, hogy Istentől való. Valójában minden Isten, de nem mindenhol érezzük ezt. Hogy lehet az, hogy nem érezzük mindent? Azért, mert Isten eltakarja magát, mint a szimptom, eltakarja magát, és az isteni éltető erőt egyrészt takarásban adja, másrészt sok esetben nem csak takarásban adja, hanem egy ilyen kerülő úton adja. Ez olyan, mint amikor egy kicsit most csak eszembe jutott ez a példa, hogy van ezeknél az összes ilyen nagy hatalmi taktikáknál, ugye van ez, hogy a nagyhatalom létrehozza a nagy ellenség kis ellenségét, azért, hogy mit tudom, megtörje, mit tudom én, az amerikaiak létrehozták az Al-Qaidát, hogy Afganisztánban a oroszok ellen fölvegyék a harcot, és aztán maguk ellen fordult a dolog. Most csak abban a tekintetben, hogy sokszor olyasmit éltetek, ami az én akaratommal ellentétes, de van valamilyen célja. Nem öncélúan, nem azért, mert annyira szerették az Al-Qaidát, azért adtak nekik muníciót, hanem azért, mert volt valami cél azzal. Most az isteni akaratnál is ez van, hogy annak dolgok, amiket közvetlen, és ezt jelenti a belső akarat, amikor közvetlen az akaratom kifejeződése, a belső akarat, és úgy éltet Isten, és vannak olyan dolgok, amiket nem belső akaratból éltet, hanem valamilyen célt szolgálva. Ugye, hogyha én építek egy házat, akkor a ház építése az én belső legfőbb belső akaratom. Tehát én azt szeretném, hogy legyen egy házam, egy szép házam, mert van 4-5 hálószoba, gyönyörű konyha, úszómedence, és folytathatnám. Egy ilyen szép házat szeretnék. Ez az én belső akaratom. De ahhoz, hogy ezt elérnem, sok minden olyan dolgot is csinálnom kell, és akarnom kell, ami akár látszólag ellent mond a házépítésnek. Mondjuk egy példát, mondjuk el kell adnom a jelenlegi lakásomat. Vagy le kell rombolnom egy házat, ami azon a telkem van, ahol én az új házat föl fogom építeni. Vagy elkezdem az építkezést, és ahelyett, hogy falakat építsek, elkezdek egy óriási gödröt kiszedni a földből. Tehát ugye olyan dolgok, amik látszólag ellentmondásosak. Ezek a dolgok valóban csak az akaratom velejárói, vagy külső akarat. Nem tudom, próbál megtalálni erre a szót. Angolul, amikor ugye ilyen témákat szoktak magyarázni, akkor inner will, az belső akarat lenne, de magyarul nem teljesen jön át, de azt hiszem, hogy értitek, hogy mire gondolunk. Tehát, hogy van az, amikor, hogy? Nem. Van a belső akarat, ami az akaratnak a lényege, a valós akarat, és van egy ilyen külsődleges akarat. Járulékos. Köszönöm szépen. Járulékos akarat, ami nem a lényeg része a dolognak, hanem csak egy velejárója a dolgoknak.
Például olyasmi, bocsánat, hogy akarok egy ilyen szép házat, ez milyen cél volt, de lehet ez a cél az is, hogy azért, hogy legyen hol laknom a gyerekek, hogy megfogadjanak a szomszédok. Tehát, hogy ilyen mögöttes cél van még.
Nem, ez a beszél. Nem. Tehát most fogadjuk, hogy akarom a házat, az a fő. Ez mind csak egy metafora. Akarom a házat, az az én akaratom, az az én belső. Most azt nem tudják, hogy miért akarom, az egy másik történet. Hogy mi a célnak az akaratnak. Az én akaratom, az én célom, az én akaratom, hogy akarok egy házat. Lehet, hogy erre magyarázatot adni, az előbb említett okokkal, de azt nem tudok, egyszerűen úgy születtem, hogy úgy tudom elképzelni az életemet, hogy egy gyönyörű ház. Van olyan akarat, amikor tényleg az ember nem tudja elmondani, hogy miért akar, csak ez az ő mániája, hogy egy nem tudom, mit akar. Most a Isten tekintetében, mi most ezt nem vizsgáljuk, meg nem is tudnánk, hogy neki mi volt a belső célja azzal, hogy megteremtett bennünket, vagy teremtünket. Adunk erre mindenféle magyarázatot, de az igazi első célt nem fogjuk tudni megtudni, mert nem vagyunk Isten. Tehát ugye ezt nem tudnánk fölfogni. Mert mindig föl lehet tenni ezt a kérdést, hogy mire jó az neki. Tehát igazából nem fogunk eljutni ide, hogy miért kapta ezt. De azt igen, hogy van egy központi cél, az a nem cél, egy központi akarat. És vannak járulékos akaratok. A akaratnak járulékos a vállalkozásai. Ugye amikor, és akkor visszatérve menjünk a házépítéshez, tehát mondjuk te akarsz építeni egy házat. Házat akarsz. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, el kell menni az okmányirodába. Ez borzasztó, örömteli foglalatosság okmányirodába járni. Vannak olyan emberek, akik valóban azért járnak okmányirodába, mert okmányirodába akarnak járni. És ezek azt a viccet, hogy a két öreg bácsi minden nap találkozik, a, inkább öreg néni, minden nap találkozik az orvosi rendelő előtt, és akkor minden napot találkoznak, beszélgetnek, az egyik nap az egyik nem jön, egy nap nem jön, két nap, három nap nem jön. Negyedik nap megjelenik, és akkor nagyon aggódott érte a barátnője. Tehát mancikám, hát mi volt az, hogy nem jött? Ne is kérdezz, beteg voltam. De vannak emberek, akik direkt azért járnak, mert az okmányiroda az a központi akarat, az aztán mindig találnak hozzá valami okot, hogy miért. De az emberek többsége nem ezért jár okmányirodába, az egy járulékos költsége annak, hogy, vagy egy járulékos akarat, de ő akar elmenni az okmányirodába, mert akarat nélkül nem jutna oda, ugye? Akar elmenni, de nem ez a fő akarata, nem az, azért, miért jöttél ide, akkor a végső soron azért jött oda, mert egy házat szeretne, akarna építeni. Most ugye ez eljött a teremtéssel. A teremtésben is vannak dolgok, amikor azt mondjuk, hogy Istennek ez a központi akaratának a része, és vannak dolgok, ami központi akarattól el vannak távolodva, nehezen, vagy azt tudjuk mondani, hogy hát, mivel Isten ezt akarta, ehhez erre is szükség volt. És aztán még tovább menjünk, amikor már nagyon nehezen tudjuk elmagyarázni, hogy hogy volt szükség erre, tehát minél távolabbi a központi akarattól, annál nehezebb elmagyarázni. Mondjuk egy példát. Mondjuk az, hogy van ember, az egy a központi akarat része a mi hitünk szerint. Majd mindjárt kitérünk arra, hogy mi volt a központi akarat. Mondjuk az, hogy legyen, mit tudom én, nem tudom mi, most akartam mondani, nem semleges dolgot, ami csak egy, mondjuk, hogy szúnyogok legyenek, az is valahogy ennek az akaratnak a része, de ezt már nehezebben tudjuk megmagyarázni összekötő központi akarattal. Biztos Isten akarja, hogy legyenek szúnyogok, mert nem lennének. De ez nem a központi akarat része. És ha még tovább menjünk, hogyha valami rossz dolog történik a világban, valaki csúnyán viselkedik, bűn, vétek, stb., akkor azt még nehezebben tudjuk elmagyarázni, mondjuk, hogy miért akarja Isten, hogy ez legyen. Tehát én csak azt akartam szemléltetni, hogy attól még Isten akar valamit, attól az még lehet egy központi akarat, és lehet egy járulékos akarat, ahogy neveztétek. Miért olyan fontos elmagyarázni? Könnyen abban a hibába eshetünk, hogy azt mondjuk, hogy Isten minden Istentől való, az azt is jelenti, hogy mindent Isten akar, akkor könnyen abban a hibába eshetünk, hogy azt mondjuk, hogy minden Isten. Tehát ha minden Isten, akkor nincsen lényegi különbség mondjuk egy tóratekercs és egy focilabda között. Mert minden Isten, és minden Isten akarata, hogy legyen. Akkor hogyan tehetnék különbséget? Ha pedig nem tudok különbséget tenni, akkor könnyen abban a csapdába esetek, hogy tulajdonképpen azt mondom, hogy mindegy, minden mindegy, mert így is úgy is mindig ott vagyok, ugyanaz az Isten, és ugyanaz az akarat. Nem? Ez mindenkinek stimmel? Ebben nagyon könnyen bele lehet bonyolódni. Ezért van az, hogy sok vallás hajl inkább egy dualista felfogásra, hogy van a jó, meg van a rossz, és a jó az Isten, a rossz az meg Isten kívül. Ugye? És akkor könnyebb, az embereknek könnyebben feketén-fehéren gondolkodni, megmondod a népnek, hogy fiam, ez, aki ezt csinálja, az jó, aki nem, az rossz. Ugye ezek a, és nem akarok példákkal élni, de hát nagyon sok világ felfogásban ez érvényesül, és nincsen árnyalt megítélése a dolgoknak, hogy most lehet, hogy attól még, hogy ő nem. Cipő nélkül imádkozik, attól még lehet, hogy ő... Tehát, hogy nincsenek árnyalat, hanem dualista a felfogás, van jó és van rossz. Mi pedig most még azt magyaráztuk, hogy tulajdonképpen minden Istentől való. Akkor viszont hogy tudjuk érdemben, minőségben különbséget tenni A és B között, hogyha mind a kettő Istentől való? Mi erre a válasz? Attól még, hogy minden Istentől való, az nem azt jelenti, hogy minden ugyanannak a központi akaratnak a része. Van, ami központi akaratnak a része, most ezek nem ilyen mechanikusnak tűnik, de majd mindjárt élővé tesz. Van, ami központi akaratnak a része, és van, ami egy ilyen járulékos akarat. Nézzünk meg egy embert, ahol ugyanez megvan, hogy vannak dolgok, amik nagyon sok mindent csinál az ember a élete során. Szép példa erre mondjuk, amit emlékszem, annak idején valaki a Jesivában mondott, hogy amikor van valaki egy űrhajós, arra készül, hogy végre felszálljon az űrbe. Ez egy hatalmas előkészület után következik be ugye általában, több éves vagy évtizedes felkészülés. És amikor oda jut, hogy tényleg már látja, hogy mondjuk egy-két év múlva ki lesz választva arra, hogy fölkerüljön, akkor minden ezzel válik kapcsolatossá, ezzel az akarattal. Ez is, hogy hogy most fogad, ott is az gyakorolja, most ez csak kicsit kiplasztikázva, ott is az gyakorolja, hogy az űrben mondjuk a fokrém, hogy marad a fogkefém, most csak értitek, tehát, hogy minden, még a legutolsó apró részlet is ehhez kapcsolatos. De mégsem lehet összemosni, és azt mondani, hogy a fogmosás, és a mondjuk elkezdtem, amikor ilyen szimulátorban való repülés gyakorlás, az ugyanaz a kategória. Mind a kettő ugyanarra való felkészülés, de mégis egy egészen más szint. És ugyanez van a teremtése, és Isten valóban mindent teremt, csak Isten teremt, semmi más nem létezhet Istenen kívül, tehát semmi olyan nincsen, amire azt mondanak, hogy ez magától van Istennek. Tehát minden Istentől van, de az, hogy ez mennyire kapcsolódik, mennyire van szoros kapcsolatban, vagy közelségben az Isten központi akaratához, ebben már lehetnek eltérések. Miért fontos ezt tudni? Mert ha ezt tudjuk, akkor, ahogy mondtam, tudunk osztályozni abban, hogy hogy mit tartunk, a mi prioritásainkban, mik azok, amik előbbre, és mik azok, amik hátrábra vannak. Mondok még egy példát, aztán rátérek a lényegre. Ugye, hogy az életben ugye az van, hogy az előbb ez egy kicsit olyan képletes volt, amikor azt mondtam, hogy ha ezt nem tudatosul bennem, akkor azt mondom, minden Istenben van, tehát akkor minden mindegy. Hogy ezt megértsétek, ugye vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy például Isten adta a természetet is, ugye ő teremti a természetet is, ő adta, most ugye egy olyan példát, aminek a mindenki számára elfogadható lesz, és ő adta a jótékonykos ügyét is. Ő teremtett szegény embereket is. Akkor nekem a természet a fontos, mondjuk. Ugye? Miért? Mert mind a kettő Istentől van. Most direkt egy olyan példát mondtam, ami mindenkinél érezhető. Tehát mi pedig azt mondjuk, hogy ezt nem, attól még, hogy mind a kettő Istentől van, mégis lehet egy prioritást felállítani, és azt mondani, a jótékonykodás, a tzedaká mitzvája az Isten központi akaratához közelebb áll, mint mondjuk a természet gondozása. Mind a kettő fontos, de mégis lehet köztük különbséget tenni az alapján, amit mondtunk. Most ahhoz, hogy ezt végig tudjuk csinálni, egy perc arról kell beszélni, hogy mi az a központi akarat. És akkor itt, tehát mi az a központi akarat, amivel Isten teremti a létezést. Mert ugye valahogyan definiálnunk kell ezt, különben megint csak nem fog menni ezt az életvitelbe is átvinni. És akkor itt mielőtt ebbe belemennénk, azt előrevetíteném, hogy nem arról van szó, hogy ez az, amit Isten akar, ezt miért akarja, mi a célja ezzel, csak azt definiáljuk, hogy mit akar Isten. Ez egy nagyon fontos dolog, mert azt, hogy Isten, mi a célja az ő akaratának, azt nem fogjuk tudni definiálni, mert Isten azért, éppen azért Isten, mert számunkra felfoghatatlan, marad egy pont, ami felfoghatatlan. A kabala és a zsidó filozófia fölteszi ezt a kérdést, hogy tulajdonképpen a kérdés, hogy Isten miért teremtette a létezést. Ezt a kérdést fölteszi több zsidó filozófiai irányzat is, és nagyon különféle válaszokat ad erre a kérdésre. Például van olyan filozófiai irányzat, ami azt mondja, hogy az isteni tökéletességnek a kiteljesedése a világ teremtése. Hogy olyan, mint amikor az ember mondjuk lefutja a maratont, akkor ezzel megmutatta, hogy ő erre is képes, akkor Isten megteremti a világot, mert Isten végtelen, akkor ezt a lehetőséget is meg kellett valósítania. Ezzel válik az ő végtelensége valójában végtelenné. Ezt egy más irányzatok elvetik azzal az érveléssel, hogy Istennek az a logika, hogy valamit meg kell valósítani ahhoz, hogy az létezzen, csak olyan létezés esetén merül föl, ahol a potencia és a megvalósítás között van egy egy lényegi hasadék, vagy egy különbség. De Isten tekintetében, ha ő képes megteremteni a világot, nem kell valójában megteremteni az, hogy úgymond bizonyítsa, hogy ez a képessége megvan, mert a képesség önmagában is egy létező valami. Tehát azt mondják, hogy ezért ezt a változatot elveti. Van egy másik magyarázat, ami azt mondja, hogy Isten a tökéletes jó, és a tökéletes jónak része az, hogy másokkal jó, és azért meg kellett teremtenie valami mást, ami rajta úgymond kívüli, ha bár tudjuk, hogy nem teljesen kívüli, de legalább látszatra kívüli, hogy azzal jót tegyen. Ezt a magyarázatot is többen elvetik. Csak azért mondom, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy egyszerre. A haszidizmus egy nagyon érdekes magyarázatot mond. Azt mondja, hogy Istennek volt egy olyan vágya, hogy létrehozza a legalacsonyabb szintű létezést. Mindjárt definiáljuk, hogy ez mitől a legalacsonyabb szintű. És ez a létezés teremtsen neki otthont. Tehát nem arra van szó, hogy Isten hajléktalan lenne, és akkor az otthonát keresi, hanem arról van szó, hogy az otthon, ugye mitől otthon az ott, mit vagyunk otthonnak. Talmud azt mondja, az, akinek nincs otthona, az nem ember. Miért? Mert igazából otthon vagy önmagad, ugye? Tehát, hogyha nincs olyan hely, ahol önmagad tudsz lenni, akkor nem tud teljes lenni. Mindenütt másutt van egy valamilyen fajta állarca, meg önmegjártást, amikor otthon vagy, az a te valós lényed. Most Isten esetében, Isten azt mondja, hogy ő létre akar egy olyan világot, ami amúgy a legalacsonyabb világ. Miért a legalacsonyabb? Mert éppen egy olyan világ, ahol Isten nemhogy nem érezhető valós önmagában, hanem egyáltalán nem érezhető. Tehát Isten létrehoz egy világot, ahol ő nem érezhető, azzal a céllal, hogy ebben a világban megteremti az embert, és ez az ember majd őt érezhetővé fogja tenni. Stimmt? Tehát ugyan ilyen bújócskát játszik Isten. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy itt vagyok, és akkor mindenki látja, hogy itt vagyok, teremt egy olyan helyzetet, amiben nem látjuk őt, de viszont állandóan keressük. És hogyha ennek ellenére, hogy mi nem látjuk őt, de mi állandóan keressük, és időnként meg is találjuk, akkor ez a isteni otthont megteremti ebben az amúgy tőle nagyon távoli világ létezésben. Tehát akkor ez minden létezésnek, a létezés megteremtésének a lényege. Az, hogy Isten otthon teremtsen magának az alanti világot. De szerintem az alanti világot azért hozza létre, és ráadásul azért hozza létre ennyire tőle távoli formában, tőle elütő formában, olyan formában, hogy ő nem érezhető. Ez nem csak egy ilyen baki, hogy bejött a teremtés, hogy jobb lett volna úgy teremteni, de most így jött össze. Mert direkt úgy van kitalálva, hogy Isten teremt egy világot, amiben ő nem érezhető, azért, hogy aztán az ember a saját akaratából érezhetővé tegye. Ezzel példát mondhatnék erre, ugye, hogy az anya mondjuk elküldi a gyerekét, vagy, és akkor, hogy lássa, hogy amikor a gyerek nincs mellette, akkor is úgy viselkedik. A nem természetes közegében is úgy viselkedik, mint otthon. Akkor jön ki, hogy a nevelése tényleg tökéletes volt. Tehát több ilyen példát lehetne mondani. Lényeg az, hogy Isten, vagy állapot, amiben Isten mindent kitölt, és Isten, ez most nagyon bonyolult lesz, amit mondok, de van egy állapot, amiben Isten mindent kitölt, és Isten létre akar hozni egy olyan állapotot, amiben ő nem tölt ki, amit ő nem tölt ki, de mégis kitölt. Ráadásul úgy, hogy éppen a nem töltés által tölt ki. Magyarul, ez most nagyon magas volt, még az, hogy létrehoz egy világot, amiben ő nem magától értetődő, és bebizonyosodik, hogy még ott is ott van. És ráadásul nem azért van ott, mert oda kényszeríti magát, hanem azért, mert azok, akik ott létrejönnek abban a világban, ők is őt keresik.
Valaminek a hiánya is egy létezés.
Itt többről van szó. Ja, hogy mi hiányoljuk őt úgymond.
De itt van például a természetes rendszer kémiában. Azt mondják, hogy itt kell lenni valaminek.
Igen.
Tudjuk, hogy itt van valami. Nem tudjuk, hogy mi ez is volt, de itt biztos, hogy van valami. A hiányával jelöljük, hogy ott van valami. Onnan tudjuk, mert nem hiányzik. Különböző okokból tudjuk, hogy hiányzik.
Ezt nem értettem, de biztos, hogy
feltalálták, vagy megállították a természetes rendszert, akkor tudták, hogy ott kell lenni valaminek, mert tudom, hogy ha van egy sorozat, csak még nem találtam meg. De uh-huh. ott azon a helyen kell lenni valaminek.
Uh-huh. De akkor nem a hiánya, csak én nem tudom, hogy mi az.
A hiánya.
Van mondjuk egy sorozat, és a közepén hiányzik valami, de az nem valóban hiányzik, az csak az én tudatomban hiányzik. Tehát az ott van, csak tudom, hogy van A meg C, akkor tudom, hogy kell legyen kettő között valami.
Nem is kell lennie, csak nem találom azt
éppen.
Gondolom.
Oké, értem, amit mondasz. De hogy mi azt mondjuk, hogy Isten direkt hozza létre egy olyan állapot, amiből ő hiányzik. Létrehoz egy olyan állapotot, amiből leélhetnénk úgy az életünket, hogy egy pillanatosan gondolunk rá. És leéljük az életet úgy, hogy föl sem merül, hogy létezne Isten. Egy ilyen állapothoz idított direkt létre. Mert ha mi ennek ellenére is gondolunk rá, és keressük őt, és érezhetővé tesszük őt, akkor ez tényleg az isteni végtelenség kifejeződik. És nagyon gyorsan mondjuk itt el ezt az összetett gondolatot, de világos mindenkinek? Most ahhoz, hogy Isten érezhető legyen a saját életünkben, meg a világban, ahhoz az Isten adott egy eszköztárat. Tehát amúgy az emberben magából is megvan, hogy ő keresi Isten, ki több, ki kevesebb szerencsével, de Isten segít nekünk, és adott egy eszköztárat, azt mondja, hogy ezekkel az eszközökkel ti teljesíteni tudjátok ezt a feladatot. Mi ez az eszköztár? A Tóra, és a Tórában leírt mitzvák. Ez ugye, amikor a haszid filozófia úgy magyarázza, hogy amikor te fölteszed a tfilint, föltekered a tfilint a karodra, meg a fejedre, vagy amikor kóser teszel, és előtte elmondasz egy áldást, akkor ezáltal te ebben a amúgy nagyon Istent eltakaró világban Istent érezhetővé teszed. Ez mert valójában így van, tehát a mi szenzoraink által is így van, azt látjuk, hogy így van, hiszen ha te ülsz egy asztalnál, és valaki elmatyog valamit héberül, akkor rögtön bejöjjön a fejed, hogy hoppá, itt valami van még ezen a tojássalátán kívül, ami a tányérján van. Tehát, hogy éppen ezzel fölhívja Istenre a figyelmet. De a kabbalán erről többről van szó, hogy van egy spirituális világ, amiben ezáltal, ha nem is az emberek számára olyan egyértelműen, de valahogy a légtérben, a dimenzióban mégis, energiában mégis érezhetővé teszi Isten. Tehát, hogy a mitzvák azok, amik ezt az akaratot, ami Isten központi akarata, hogy a világban ő ebben a vele ellentétes világban, vagy őt eltakaró világban érezhető legyen, ez a központi akarat maga a mitzvák, és a mitzvák megtartása. Ahhoz, hogy ez az akarat teljesüljön, ahhoz szükség volt arra is, hogy Isten megteremtse a rosszat, mondjuk. Mert különben egy mitzvát nem lenne nehéz csinálni, meg nem lenne Isten eltakarva, hiszen a játék szabályok része, hogy Isten el van takarva. Ha Isten nincs eltakarva, akkor nincs micva. Ha eljön a messiás, és Isten itt megnyílik, és mindenben látni fogjuk Istent, akkor többet nem fogunk tudni micvákat tartani. Ez nagyon fontos gondot. A micva tartásának része, hogy előttünk Isten rejtve van. Ha már nincs rejtve, akkor nincs értelme micvának. Halak például nem tudok micvát teljesíteni, sem fizikai értelemben, pedig így is különben lehetne. Tehát sem fizikai értelemben, mondjuk nincs értelme egy tilin föltekerni egy halottra, vagy a kezében adni egy gyufát, és remélem megjutatni egy föltekesti gyártyát. Tehát fizikai, és ezt nem csak cinikusan mondom, hogy ő nem tudja meggyújtani egy gyufát, mert mondhat, ahogy a Tóra azt mondja, hogy nekem meg kell gyújtani, föl kell tekerni, mondhatta volna, hogy a halottat tilinnel a kezénkkel eltemetni. Nem. Mert egy halott nem tud egy mitzvát teljesíteni olyannyira, hogy ezt ki is fejezzük, amikor eltemetünk valakit, hogy beletekerjük egy tálizba, egy ima köpenybe, ima üzébe, lepedőbe, és eltépjük a táliszt, amivel ugye, ha egy tálisznak a rojtja el van tépve, akkor már nem kóse, tehát a mitzvát nem teljesíted. Akkor a halottat rátesszük és eltérjük, akkor ezek kifejezik, hogy ő már ezt a mitzvát nem tudja teljesíteni. Ha bemegyünk a temetőbe, akkor ugyanúgy, hogyha valakinek kilógnak ezek a rojtok, akkor azt eltott a dugjúbe teszi a zsebébe, a tyájába. Mert ez nem akarja szégyenbe adni a halottakat, akik már nem tudnak egy mitzvát teljesíteni. Nem szabad egy temetőben például imádkozni, filint rakni. Imádkozni úgy lehet, hogy zsoltárokat mondja, hogy filint rakást, ami egy tevőleges mitzva. sófát. Legalábbis vannak vélemények, amik szerint nem szabad. Tehát azért, mert ezzel fejezzük ki, hogy egy halott az már nem tud micvát tartani. Semmit fizikai értelme, szellemi értelme pedig nincsenek micvák. Irigykednek a halottak, hogy ők már nem tartatnak micvákat, mi meg igen. Erre van az a mondás, hogy amikor eljön a messiás, akkor mindannyian vágyakozó szívvel fogunk visszagondolni a mai világra, azzal, hogy mennyi mindent kihagytunk. Mert akkor már nem lesz tétje, már nem lesz értelme, már nem tudunk ilyen szinten teljesíteni. Tehát mit akarok ebből kihozni, hogy a mitva teljesítéséhez szükség van arra, hogy Isten rejtőzködjön. Szükség van a rosszra, szükség van a rejtőzködésre. De az, hogy Isten megteremti ezt a rejtőzködést, ami ugyancsak az isteni akarat része, nem összemérhető azzal, a központi akarattal, hogy tartsuk a micvát. Világos-e? Gondolat? Akkor egy kicsit olvassunk a szövön is. Most olvasok, jó? Tehát csak a... Az előző fejezetben az általában elmagyarázta, hogy az örökkévaló felől tekintve a dolgokat valójában soha semmi nem különül el igazán őtőle. Az isteni szó ugyanis, ami mindeneket megteremt, nem egészen olyan, mint az emberi lény által szólott szó. Az utóbbi elkülönül a beszélőtől, az előbbi viszont mindig megmarad a forrásán, az örökkévalón belül. Csak is a teremtett lények szubjektív nézőpontjából szemlélve lehet őket elkülönült létezőnek tekinteni, mert ők maguk képesek önmagukra ilyenként tekinteni, és pedig azért, mert az isteni életerőből, ami megeleveníti őket, számos cimcum révén közvetítve részesülnek csak az isteni ábrázat, azaz az isteni akarat legbelső lényegének elrejtőzése után. Tehát ugye, hogy az ember nem vágja, nem különül el Istentől, meg semmi nem különül Istentől, csak a saját érzése szempontjából, de amúgy a valóság tekintetében nem, az isteni akarat része. Az elvekből logikus a következtetés, hogyha valamiben az Isten akarat kinyilvánítva van jelen, az ő előtte semmi, mert mindenestül egy vele. A most következő fejezetben az általában ezt a adatot a Tórára és a micvákra fogja hallani. Ezt most egy kicsit átugorjuk, mert ez előre vezet. Visszatérve az, amit mi mondtunk. Tehát azt értitek, ugye, tehát a dölt szöveg az nem a tányának a szövege, az egy ilyen magyarázat. Ezért vagyok ilyen nagyvonalú, hogy most kihagyunk egy pár sort. Tehát, hogy ezért mondja az azt mondjuk, hogy minden Istentől van, de és azt hosszan magyaráztam, ugye, hogy vannak, amik a központi akarat része, és vannak, amik ilyen járulékos akarat. Most ezt fogja a maga a főszöveg elkezdeni mondani. A fentebb mondottak fényében jobban megérthetjük, és teljesebben, világosabban kifejthetjük a Zohárnak azon állítását, miszerint a Tóra és az örökkévaló mindenestül egyek. Valamint a Tikuné Zohárban olvasható megjegyzést, ami szerint a 248 parancsolat az isteni felség 248 szerve. De tudjátok, hogy a Zohár, a Rabbi Simon Bar Yochai, akinek tegnap ünneltük a halálozási évfordulóját, Lágba Omer, ő a szerzője a Zohárnak, és a Kabbala egyik alapkönyve. És a Zohárban, illetve a Tikkun Zohárban idézett gondolatokat említi a Tánya. Az egyik az, ami úgy szól, hogy a Tóra és az örökkévaló mindenestül egy. Mit akar ezt kifejezni? Az, hogy a Tóra az nem egy járulékos akarat, hanem az a központi akarat. A Tóra és a benne található micvák az a központi akarat. A 248 parancsolat pedig az isteni felség 248 szerve. Ugye miért 248 parancsolat, valaki emlékszik-e? Mennyi parancsolat van összesen?
200.
Így van, 613 parancsot van összesen. Mindenki mondott valami jót. A 613-ban 365 az tiltó parancsolat, és 248 az tevőleges parancsolat. Azért mondja itt a 248 parancsolatot, mert az, amivel Istent érezhetővé teszed, az a tevőlegesség. A többi parancsot, a 365 tiltó, az csak megvéd téged attól, hogy még jobban eltakarjon. Mert ha valaki megszegi, ne adj Isten, a 365 parancsot egy-két, azzal csak még jobban eltakarja Istent. És ennek a kivédése az, hogyha megtartja ezeket. De a 248 tevőleges parancsolat az effektíve úgymond érezhetővé teszi Istent abban a gondolatmenetben, amiről a szövegolvasás előtt beszéltünk. Most azt mondja itt a Zohár, hogy az örökké olvasat az egyek, ugye azt megbeszéltük, tehát hogy a központi akarat része, és aztán azt mondja, hogy a 248 parancsolat az isteni felség 248 szerve. Hogy kell érteni, Istennek szervei vannak. Ugye ez megint csak ugyanoda vezet vissza. Hogyha én azt mondom neked, hogy írjál le valamit, akkor nekem azt akarnom kell, utána azt az akaratot el kell, hogy mondjam neked, és akkor neked is akarnod kell. Tehát van közöttünk egy ilyen áttét. Ha én szeretnék írni, akkor jobb esetben nem kell a kezemnek azt mondani, hogy írjál már valamit. Ugye? Hanem ahogy akarom, rögtön a kezem elkezd írni. Az a képesség, hogy írok, teljesen alá van rendelve az akaratnak. Tulajdonképpen minden szervem teljesen alá van rendelve az akaratomnak. Minden képességem és minden szervem alá van rendelve. Alá van rendelve az akaratomnak. Én most azon gondolkoztam, hogy vannak olyan szervek, amik nem tudatosan működnek. Na, most csak fogadjuk egy sírtelen nem tudom erre a választ. Tehát, hogyha akarom, hogy verjen a szívem, nem biztos, hogy eltönnék. De tulajdonképpen ez azoknál dolgoknál, ami nem automatikus, azoknál így van, azoknál, amelyeknél automatikus, ott azért nem ver a szívem, mert valamilyen rajtam kívülálló oktál fog az ember. Ugyanúgy, mint akkor akarhatok én írni, de ha levágták a kezem, valakit levágták a kezem, az akarat nem elég. Tehát egy rajta, hogy megvan bilincselve a kezem, akkor az nem elég. Tehát visszatérve, ha csak rajta múlik az akaratom, az automatikusan kezeli a testrészeimet. Tehát a testrészeim, és így szerveim, és az a bennük levő képességek, azok nem egy rajtam kívülálló dolgok, hanem teljesen alá vannak vetve az én központi akaratomnak, sőt, a központi akaratom részeit képezik. És ezért mondja, hogy a parancsatok olyanok, mint Isten testrészei, tehát azt akarja ezzel mondani, hogy a mitvák, az nem valami járulékos akarat, hanem az teljes az isteni akarat része. Érthető a gondolat? Hogy? Ja, most nem innen jött. Ahogy az emberi test minden szerve letéteményese annak a sajátos lelki képességnek, amely arra a testrészre ruháztatott. Például a szem ugye befogadja a látás képességét, a fül a hallásét, úgy minden egyes parancsolat csatornája és letéteményese az isteni akaratnak, amely belé öltözött. Illetve kifejezést nyer abban a konkrét parancsolatban. Meg kell jegyeznünk, jó, eddig világos. Meg kell jegyeznünk ugyanakkor, hogy ez szerint a hasonlat szerint egy-egy mica nem több az örökkévaló valamely testrészénél. Márpedig a testrészek nem egyek a lélekkel. Igaz, hogy valamilyen sajátos lelki készség és fel van ruházva, együttműködik azzal a neki megfelelő lejének része, de megmaradnak két független entitással, amelyek együttműködnek. Jó, értem, hogy lehet ezt a dőlt szöveget, ezt most megint csak mondtam, hogy a szöveg nem végleges, hatványozottan fogjuk valami. De akkor visszatérve. Tehát azt mondtuk, hogy a 248 tevőleges parancsok, az Isten 248 szerve. Miért? Mert teljesen annak, teljesen részét képezik az isteni központi akaratnak, ahogy a te kezed is te részedet képezés, az akaratnak nincs szükség egy plusz összekötőre ahhoz, hogy a kezed elkezdjen írni. Mert a mitvák alkotják az örökkévaló akaratának lényegét, és az ő igazi kívánságát, mely minden magasabb és alsóbb lényegű világot magára öltött, és ezáltal ad nekik életet. Tehát a mitvák az az örökkévaló központi akarata. Míg mondjuk például az, hogy létezzen rossz is a világban, vagy a világnak különböző elemei, azok csak a járulékos részei az akarat. Jó, azt hiszem, hogy itt meg fogunk állni. A következőhoz ott még kell egy előzetes bevezetés. Azért, hogy Szóval arról beszéljünk. Tehát akkor összefoglalva azt mondtuk, hogy az isteni arra volt szó, hogy, az akarat tekintetében beszélhetünk központi akaratról, és beszélhetünk emlékos akaratról. Tehát így van Isten esetében is. Istennek a központi akarata az az, hogy létrejöjjön egy olyan világ, ami amúgy Istent eltakarja, de abban az emberek a micvák által érezhetővé tegyék Istent. Ez tehát a központi akarat, és minden más az a járulékos akarat. Így aztán az ember tudja a prioritásait rendezni, és nem mondja azt, hogy ha már minden Istentől van, akkor mindegy, hogy A, B, C, D, mert úgyis minden Istentől van. Egy érdekes dolog fog következni most. Azt, hogy a kabala ugye azt mondja, hogy léteznek a fizikai, általunk érzékelt fizikai világon kívül léteznek szellemi világ. És ezt tulajdonképpen nem csak a zsidóságból látjuk, hanem más szellemi vonulatok is bizonyítják, vagy hát mutatják, embereknek van különböző ezoterikus vagy szellemi élményeik, a klinikai halál után, meditáció után, stb. Tehát itt vannak szellemi világok is. A kabala ennek egy egész rendszerét felvázolja, és ezekben a szellemi világokban abban térnek el, ami fizikai világunktól, hogy abban az isteni energia és léteztető erő igenis érezhető. Nincs eltakarva úgy, mint a mi fizikai világunk. Tehát ettől magasabb világok, mint a mi. Nagyon érdekes dolgot mond a kabala. Kabala azt mondja, hogy ezek a világok is ugye teremtett világok. Ha Isten nem teremteni őket, akkor ezek se lennének maguktól. Nem úgy kell elképzelni, hogy Isten a szellemi világokban létezett, és aztán létrehozott egy fizikai világot. Minden létezés, tehát a szellemi létezés is teremtett. A végcél viszont az a fizikai világ. Tehát a fizikai világ létezése fontosabb, inkább a közti akarat része, mint a szellemi világok létezése. Miért? Mert az a központi akarat, ami arról szól, hogy Isten létrehoz egy világot, amiben el van rejtve, és abban mégis megtaláljuk őt, hol tud megvalósulni? A fizikai világban. A szellemi világban nem. A szellemi világok azok kevésbé fontosak, úgymond, mint a fizikai világ létrejötte. Erről lesz szó majd a következő fejezetben. Köszönöm szépen!